Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a heti énekünket, a 640. dicséretet, énekeljük mindegyik versével. Lapozzunk egyet, testvérem, és a 642. énekkel folytassuk a Istennek a dicséretét, magasztalását, a 642. éneket énekeljük mind a négy versével. így ülve maradva imádkozzunk. És atyánk, szeretnénk magasztalni, dicsőíteni téged, hogy nálad van minden, amire nekünk szükségünk van. Szeretnénk téged, Urunk, magasztalni azért, mert te vagy az, akinél ott van minden, ami kellhet nekünk. De megvalljuk azt neked, édesatyánk, hogy jöttünk ide ma eléd. Sietve, futva, annyi minden van, ami jár a fejünkben. Te látod, hogy hogyan ülünk le a szent, a tökéletes, a mindenható Isten elé. Urunk, bocsáss meg, hogyha nem méltó a mi hozzáállásunk. Köszönjük azt, hogy mégis engedsz, és megvalljuk azt is, Urunk, hogy amikor a legjobbnak éreznénk magunkat, akkor is végtelenül messze vagyunk attól, ami méltó lenne a te színed elé járuláshoz, a fenségedhez, a dicsőségedhez. Édesatyánk, szeretnénk magasztalni, hogy egyáltalán nem magunkra kell most nekünk nézni, hanem rád. Köszönjük, Urunk, hogy fölnézhetünk a te egyszülött fiadra. Köszönjük, hogy szemlélhetjük az ő dicsőségét, győzelmét, nagyságát. Kérünk azért, Urunk, hogy hadd tudjuk úgy szemlélni, hogy ne maradjunk részvétlenek. Küld a te lelkedet és formáljál bennünket. Formálj bennünk valami egészen újat, édesatyánk. Olyat, amit el se tudtunk volna képzelni vagy gondolni. Kérünk, Urunk, hogy segíts rád nézni, rád tekinteni. Úgy tele van Jónásnak a könyve evangéliummal, örömhírrel. Kérünk, hogy te állíts meg most bennünket, te csendesíts le a szíveinket. Ha tudjuk észrevenni azt, hogy ki vagy, hogy milyen csodálatos az, hogy te vagy, és hogy keresel bennünket, és hogy utánunk nyúlsz. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk így megállni, mindent félretenni, és egyedül csak rád figyelni. Könyörüljél meg rajtunk, és nyisd meg előttünk a te ígédnek az ajtaját. Amen. Isten ígéjét Jónás könyvéből olvassuk, folytatjuk Jónás könyvét, a második fejezetet fogjuk a mai nap olvasni. A második fejezetet egészen az első versétől a 11. versig. Jónás könyvéből, annak is a második fejezetéből így szól a mi Urunk Istenünknek az igéje. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. Ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életem a sírból. Ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadítás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Amen. Kedves testvéreim, az első alkalommal arról beszélgettünk, hogy hol vagyunk a nagy Ninivében. Pátyot is, és Budapestnek a környékét is Ninivéhez hasonlítottuk, és megállapítottuk, hogy sokban azonos Ninivével. Nagy távolságok, amit mondjuk a tömegközlekedéssel, meg a technikával már le tudunk győzni, de rohan az életünk, nekünk is, és jó lenne ezeken az estéken kicsit kiszakadni, és végig gondolni azt, ami igazán fontos. És ezt az egy dolgot állapítottuk meg, és életünknek ez a legfontosabb kérdése, és ezt kell nekünk végig gondolnunk, hogy ki nekünk Jézus Krisztus. És most hadd mondjam ezt nem többes számban, hanem úgy egyen-egyenként, hogy ki nekem Jézus Krisztus, van-e vele személyes kapcsolatom. Tegnap Jónásnak a meneküléséhez hasonlítottuk az emberiségnek a történetét. Jónáshoz hasonlóan fut a világ, fut az ember, rohan, és közben próbál belekapaszkodni, kapaszkodókat keresni. Hátat fordítottunk Istennek, de célt az sose érünk. Nincs vége a futásnak, nincs vége a békességnek, mindig kell valami új, mindig kell valami több, valami más. Nincs vége. És közben dűl, borul körülöttünk minden, átgázolunk egymáson is, és közben se békesség, se megelégedettség. Azt láttuk, hogy Jónás körül is ember életek, ha úgy tetszik, dűlnek, borulnak. Ember életek kerülnek valós veszélybe. Embereknek a vagyona, fáradtságos munkájának a gyümölcse vész kárba rövid idő alatt. Mert egy valaki jelenleg hátat fordított Istennek. És arra nem is gondoltunk, hogy miközben Jónás ezt az utat járja, aközben már hányan térhettek volna meg Ninivében. Hányan késnek le az evangéliumról Ninivében. Hányan mennek el úgy a minden élőknek az útján, hogy nem hallják Isten igéjét. Jónás késlekedik. És az, aki okozza mindezt, ami a hajóval történik, hogy viharban van, hogy a rakonymányt elszórják, azt látjuk, hogy észre se veszi szinte. Jónás alszik. Szinte észre se veszi. Vagy nagyon is tudja. És pont ezért alszik. Altatja magát. Ez az alvás Jónás részéről nem normális dolog. Kóros. Oda megy hozzá a hajónak a kapitánya, az első fejezetre egy kicsit még utaljunk vissza. Oda megy hozzá a hajós kapitány, te most alszol. Azt mondja, pontosan vagy itt a mi szövegünkben, vagy ez szerint a fordítás szerint. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Normális ez? És azt gondolom, hogy valahogyan ez lenne itt a cél a ma estén, hogy az alvókat ébrezgessük. Mert hányan vannak így, akik alszanak, de nem veszik észre, vagy nem akarnak szembesülni azzal, ami körülöttük zajlik. Nem olyan régen valaki beszámolt egy családról, egy villanyszerelő volt az, akit hivatalból kirendeltek valahová, és az volt a feladata, hogy ki kell kapcsolja az áramot, ki kell kösse. És azzal szembesült, hogy az apuka egész nap nyomja a számítógépet, játszik. Anyuka még úgy, ahogy dolgozott, de aztán, amikor munkából hazaért, akkor egész estig sorozatokat nézett. Alszanak. Ez már önmagában egy nagyon szomorú eset, ki kell kötni az áramot, ez egyáltalán nem boldogító, azt gondolom senkinek, akinek ezt meg kell tenni. És amikor ment ki a kocsihoz, akkor követte a kisfiú, apukának, anyukának a kisfia. Milyen szívszorító, nem, hogy követi. Az apa éhes fiú követi egy villanyszerelőt, egy holmi villanyszerelőt, annyira szomjas a szeretetre. És oda megy a kocsihoz, búcsúzkodnak, villanyszerelő beül, és azt látja, hogy a fiú ott áll a kocsi mellett, és nem tágít. Így mered maga elé, és néz lefelé. Mit néz ez? Akkor látta, hogy az anyós ülésen ott van az elemózsiája, és azt nézte a gyerek. Borzasztó, nem? Hogy a mai Magyarországon éhezik egy gyermek. De nem azért, mert éheznie kell, mert olyanok a körülmények. Borzasztó, nem? Hanem mert az apuka ott ül a gép előtt. Én nem tudom, hogy miért, de van valami az életében, ami nem tud túl lenni, és nyomasztja a szívét, terheli, és valahogyan ezzel próbálja ellensúlyozni. Ő így aludt. És közben a gyerek éhezik, ki tudja, hogy milyen nyomorúság volt még otthon, az áramot kikötik, a gyerek gyertyánál tanul. Milyen szégyen lehet neki ezt fölvállalni bent az iskolában. Sok-sok nyomorúság, dű, borul minden. Éhezik egy gyerek. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Mi van veled, hogy ennyit számítógépezel? Mi van veled, hogy ennyit iszol? Mi van veled, hogy ennyit beszélsz, iszol? Kinek mi az alvás? Mi van veled? Pál apostol, amikor megkapja Jézustól a küldetését, az apostolok cselekedeteinek a 26. fejezetében, 18. versben, most nem pontosan idézem, elnézést, de ott ez a feladata Pálnak. Azzal küldelek el, hogy megnyisd a szemüket. Ébresztgesd őket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek. Hogy a sötétség vagy az ördögnek a hatalmából az Istenhez térjenek. Mi van veled? Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Jó lenne ma ezt megvizsgálni, hogy ébrezgete már bennünket az íge. És engedjük-e az igének, hogy elkezdjük világosan látni a magunk körülött lévő dolgokat. Hogy ne altassuk végre magunkat, hogy jó, hát az azért van, emez meg azért, mert mindenre tudunk magyarázatot találni. Milyen jó lenne ma este fölállni, ahogy Jónás is most lelki értelemben. Azt mondani, hogy miattam van ez az egész. Becsületesen beismerni, bevallani, hogy én miattam van. Én miattam nyomorognak körülöttem, és így tovább. Szólítgat bennünket Isten. Mi a válaszunk? Van-e válaszunk? Nem olyan régen beszélgettem egy orvossal, és olyan kedves volt az első találkozáskor. Neves lelkipásztorokat említett, akik még ma is élnek. És olyan úgy megörültem, hogy de jó, nyitott. És a következő találkozásunk előtt úgy dörzsöltem a tenyeremet, hogy na akkor hozzuk csak elő újra ezt a kérdést. Hívő-e vagy nem, vagy hiszünk-e Istenben? Kicsit akkor jobban ránézünk erre a témára. És olyan döbbenetes volt. Próbáltam előhozakodni, és ott mindenről lehetett beszélni, csak arról nem, hogy ő hogyan áll Istennel. Szinte lehetett érezni, hogy Istennek az ujja úgy ránehezedik, és ő úgy elhárítja. Egy nagyon okos ember volt, és Jókai Mórnak egy jó barátjának a regényéről beszélt, és szinte pontosan idézett mindent a regényből, hogy Párizs környékén, a Szajnán, hogy hajóztak, én csak néztem, hogy milyen művelt ember. De a maga műveltségét arra használta föl, hogy kifinomult modorral valahogyan elhárítsa Istennek ezt az ébrezgetését. Engedjük-e Istennek, hogy megszólítson, hogy ébrezgessen? Engedjük-e Istennek, hogy elkezdjen beszélni velünk? És úgy oda tegye a kérdés, hogy mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Elkezdeni gondolkozni azon, hogy hát mitől van ez? És hova vezet ez így? És mi lesz így velünk? És aztán azt látjuk, hogy Jónás fölébred, azt mondja, hogy miattam van ez. Azt az Urat imádom, vagy félem, aki alkotta a tengert is, meg a száraz földet is, és miattam van ez az egész. Ez milyen nagy dolog. Hogy belátja, hogy miatta van, hogy ő követte el. Valamit elkövetett, Istennel szemben, és ő az okozója mindannak, ami ott történik. Mindennek ő az oka. Azt gondolom, hogy Jónás beismerte, hogy mit tett. És aztán valami olyan dolog történik, amire Jónás nem számított. Megvallja, hogy bűnös, halált, kárhozatot érdemel, ahogy mi is megvalljuk az úrvacsorában, amikor a kérdések elhangoznak. És azt látjuk, hogy jön a hal. És Isten rendeli oda a halat. És nem akarja, hogy elvesszen Jónás. Jogosan mondta ki az ítéletet maga fölött Jónás. Vagyis, hogy igaza van, mert halált és kárhozatot érdemelne. De Isten azt mondta, és ez olyan szép ez a kép, új szövetségi magaslatokon jár itt, ez az ószövetségi könyv, hogy nem Jónásnak kell meghalnia. Jónás az 5. versben azt mondja, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál. És valami olyasmit él meg, amire nem számított. Az 1 Korintus 2.9-ben olvassuk azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, vagy egy másik fordítás szerint, amit az ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el az őt szeretőknek Isten. Jónás nem gondolt erre. Nem gondolt arra, hogy megmenekülhet. Ő úgy gondolta, hogy Isten őt eltaszította. És közben kiderül, hogy Isten nem a haragjával üldözi őt, hanem a szeretetével. Keresi Jónást. Megmenekülést készít Jónásnak. Isten olyat készített el a számára is, amire nem is gondolt. És Ezékiel könyvében is olvashatjuk a 18. meg 33. fejezetben, hogy olyan Istenünk van, azt mondja, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát. Hát így küldte el Jézust is. Ezért küldte el. Hát nem kívánja a bűnös embernek a halálát, és aki kész megalázni magát előtte, azt ő fölmagasztalja. Annak örök életet ad, bűnbocsánatot. Ingyen, kegyelemből, Jézusnak az érdeméért. Ez az evangélium. És ezt tapasztalja meg, és ezt éli át Jónás, érdemek nélkül. Érdemek nélkül. Mit tud fölmutatni? Tudja sorolni, hogy mit okozott ezzel, hogy engedetlen volt. Érdemek nélkül. Már akkor meghalt értünk, Jézus, mondja a Róma 5:8, amikor még bűnösök voltunk. 1 János 4:19. Ő előbb szeretett minket. Jónás rádöbben arra, hogy Isten őt még mindig szereti. És azt gondolom, hogy ennek a világnak is rá kéne döbbenni, hogy Isten még mindig szereti. Még mindig kell neki. Küldte a prófétákat, egyik se kellett. Mindet elhajtottuk, kivégeztük. Küldte az ő egyszülött fiát, Jézust. Ő se kellett. De benne van a mi megmenekülésünk. És ezt kellene nekünk fölismerni, hogy Jézusban van nekünk a megváltásunk. Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Olyan jó volt, nem olyan régen, valahogyan az elveszett lyuknak a példázata került elém, és tudjuk, hogy arról szól, hogy egy pásztornak van 100 juha, és amikor este hazamegy, számolja a juhokat, egy hiányzik. Mindjárt rögtön útnak ered, elmegy, hogy megkeresse, és olyan jó, hogy amikor oda megy hozzá, azt olvassuk, hogy és ha megtalálta, fölveszi a vállára örömében. Hát így van Jónással is, hogy fölveszi a vállára örömében Jónást, azt az elveszettet. És így van velünk Isten, nem elég, hogy a fiát adja, hanem ha engedjük, hogy megtaláljon, akkor még olyan öröm is van a mennyben. Egyetlen bűnös embernek a megtérése fölött. Hát micsoda öröm ez, micsoda evangélium. Hogy így jöhetünk, hogy így vár bennünket haza. Hogy ennyire valóságos a bűneinknek a bocsánata. Hogy a bűneinket veti a tenger mélyére, és nem minket. És Jónást is így szereti. Tudta, hogy mit csinál Jónás. Ráadásul már ismerte az Urat. De, és aki már hitben jár, annak hadd legyen ez üzenet, hogy az evangélium az nem egyszer szól. Egyszer megtérhettél, hát többször már nem. Aki hitben van és valamivel küzd, annak hadd legyen üzenet ez a történet, hogy aki már ismeri az Urat, de elbukott. Annak újra szól az evangélium. 70-szer, 7-szer is. Az evangéliumból nem csak egyszer lehet inni. Aki abból iszik, az nem szomjazik meg többé soha. Az evangéliumból lehet élnünk. Ezt rendelte Jézus az úrvacsorában is. És nem mond le rólunk. És újra lehet hozzájönni. És úgy tekint Isten Jónásra, mint a sajátjára, és nem veti el. Hát miért fogadna bennünket fiává az atya, hogy utána elvessen? Nem. Hanem, hogy elkezdjen nevelni, formálni. A Filippi 1.6-ban olvasjuk azt, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Nem mond le rólunk Isten. Nem mond le az övéiről, szeret még mindig. Ne a teljesítményeinkből akarjunk élni, hanem Jézusnak a keresztjéből. A szívünk az elítél. De azt mondja János 3.20, bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. És mindent tud. Ő még azt a bűnt is látja, amit én még hívőként se látok. És amit meg meglátok, amiatt elszomorodhat az ember. De Isten azt mondja, hogy nagyobb a mi szívünknél. A Róma 11.33-ban olvasjuk azt, hogy milyen megfoghatatlanok Istennek az ítéletei. Olyan megfogható lenne, nem? Jónás, bűnös, veszem. Ez olyan kézzel fogható, olyan emberi. De azt olvassuk, hogy milyen megfoghatatlanok az ítéletei. Hogy mennyire nem a mi világunkból való ez a gondolkodása Istennek. Isten így szereti azokat, akik az övéi. Azt mondja Pál apostol a Filippi 3.8-ban, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan gazdagságáért. Jézus ismeretének a páratlan gazdagságáért. Nem ezt jelenti ez? Hogy újra és újra megismerhetem az ő feltámadásának erejét. Hogy az ő kegyelméből, az ő szeretetéből élhetek. Jónás így kerül oda a halnak a gyomrába, és feltör Jónásból a hálaének. Felszakad Jónásból mindaz, ami nyomasztotta, ami benne volt. Megszólal. Milyen nagy ajándék az, ha végre valaki megszólal. Jó lenne így válaszolni majd Istennek ezen az estén, mert ez nem egyértelmű. Nagyon sokan vannak úgy, a halnak a gyomrában, a sötétségben, a mélységben, bűnök között, hogy nem szólal meg. Egyszer egy csendes hétre vittek el egy olyan embert, aki az utcán élt, és semmilyen nem volt. Úgy adtak neki ruhát, hogy el tudjon jönni. Csendes hétre elvitték. Hangzik az ige, és az 5 napos hétnek úgy a közepe tájékán megkérdezte az egyik szolgáló, hogy na Antikám, most mondjuk így, hogy Anti volt, na Antikám, hogy döntesz? És azt mondta, hogy még meggondolom. Mit? Kérdezték. Antikám, mit? Ott volt a halnak a gyomrában, a mélyen. A legmélyebb. A legmélyebben lévő ember. Még mindig nem szól Istenhez. Mi szólunk-e? Egyszer egy kedves idős asszonyt vittem haza, és elkezdte mesélni az életének a történetét. És megdöbbentő az, amit elmondott. Elkezdett beszélni az ő fiáról, aki vele él, de sok nehézséget okoz neki. Rendszeresen bántalmazza fizikailag is. És úgy megkérdeztem, hogy hát hogyan jutott ide ez a 30-40 év körüli fiatalember. És akkor elmondta, hogy egy házi buliban még tinédzserként járt ez a fiatalember, és azon az estén összekeveredett egy lányjal, és kiderült, hogy a lány teherbe esett. Aztán jött a tárgyalás, a DNS vizsgálat, kiderült, hogy aznap este még két másik fiúval volt a lány, és így várták a végeredményt. Három fiatal ember várja azt, hogy kinek változik meg egy életre. Az, hogy ő most hogy van. Hogy kiből lesz édesapa. Borzasztó. És aztán a lányt nem vállalta, a gyereket sem vállalta, és jelenleg drogterjesztésből él, és veri az anyját. És aztán már külön is költöztek. És úgy kérdeztem, hogy hát nem lehetne akkor valahogy keresni az Urat? És nem. Olyan kedvesen elfogadta, hogy néhány prédikáció, meg néhány ilyen lelki gondolat, de nem szólal meg. Milyen jó lenne megszólalni. És nézzétek meg, hogy vagy nézzük meg azt, hogy Jónás miután megszólal. Milyen döbbenetes. Elkezd zengedezni az Úrnak. De még ott van a halnak a gyomrában. Értsük meg, hogy a mi boldogságunk az az Úrral való kapcsolat. Jónásnak a nyomorúsága ott kezdődött el, mikor hátat fordított Istennek. És nem ott oldódott meg a nyomorúsága, amikor megszabadult, hanem amikor az Úrral való kapcsolata helyreállt. Sokan vannak, akik megtapasztalják ezt, hogy megszólalnak, hogy kapcsolatba kerülnek a világ mindenség Urával, hogy megvallják azt, hogy igen, halált és kárhozatot érdemlek, és aztán tapasztalják a csodát, hogy Jézusban elveszi Isten a bűneinknek a terhét. És elkezdik dicsőítve, magasztalva imádni őt, és így élni az életüket. De ott vannak még a halnak a gyomrában. De már egészen más az életük. És aztán Isten meg tudja oldani a halaknak a kérdését is, meg hogy kivesse a szárazpartra Jónást. De ez a legfontosabb az életében. Az Úrral való közösség. Az Úrral való kapcsolat. És aztán, amikor így a szíve megváltozik, vagy helyreáll a rend, akkor kezdődik el az életében a növekedés, az épülés, és elkezdi Isten őt használni. Hát jó volna, hogyha meg tudnánk szólítani az Urat magunkban, csöndesen, egyszerű szavakkal, nem kell ahhoz tanult imádság, saját szavakkal magunkban. Jó lenne majd most így imádkozni közösen is, és talán hagyhatnánk egy kis csöndet is, hogy magunkban álljunk meg Isten előtt. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, hogy te utána mész annak az egynek is. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad értünk az utat. És köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy most úgy vagy itt közöttünk, hogy akit most megtalálhatsz, annak te örülsz, bárhogyan is van itt. Adjál nekünk, Urunk, megtérést. Kérünk, Urunk, hogy add a mi lelki szemeinknek a megnyílását, hogy rádöbbenjünk arra, hogy miben vagyunk benne, és hogy mit okoztunk a környezetünkben. Hogy hányan éheznek körülöttünk, vagy hányan nyomorognak körülöttünk, hány ember sínylődik amiatt, mert alszunk. Kérünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy ha tudjunk fölébredni, kérünk, Urunk, hogy Te ébrezgessél bennünket a Te igéddel, a Te lelkeddel. Segíts, Urunk, eléd jönni és megvallani, hogy valóban nem érdemlünk mi jobbat. És segíts, Urunk, meglátni azt a kegyelmet, hogy nem bűneink szerint fizetsz nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, azt a golgotai áldozatot, amiért itt lehetünk. Köszönjük, hogy a Jónásoknak is van lehetősége újat kezdeni veled. Köszönjük, Urunk, azt a mérhetetlen, fölfoghatatlan szeretetet, amelyel közelítesz felénk a mai este is. Kérünk, Urunk, hogy rövid csöndben segíts most eléd járulni, és ebben a rövid csöndben segíts, hogy beszélgessünk veled. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldásvétele előtt énekeljük a 130. Zsoltárt mind a 4 versével, és azután pedig a minden este énekelt énekünket, vagy a záró énekünket, amit minden este szoktunk. A 130. Zsoltárnak mind a 4 versét énekeljük. Énekeljük a záró énekünket akkor éjszaka kívül. Fény a szívemben. Kérjük Isten áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.